Magyarország és a római szentszék, vatikáni magyar kutatások a 21. században. Interjú Fedeles Tamás történésszel, a Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézetének oktatójával, a Collectanea Vaticana Hungariae sorozat 15. kötetéről.
Stúdiónk vendége Fedeles Tamás történész, a Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézetének oktatója. Szeretettel köszöntöm. Egy ajándékkal érkezett a Magyarország és a Római Szentszék második kötetével, ami a hallgatók által már jól ismert Collectanea Vaticana Hungariae 15. kötete. Tusort Péter, Szovák Kornél, illetve Fedeles Tamás jegyzi ezt a kötetet. Gratulálok hozzá, kérem, ismertesse röviden, miről van szó.
Köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a rádió kedves hallgatóit. Valóban, ahogy szerkesztő asszony is említett, ez a második kötete a Magyarország és a Római Szentszék vállalkozásnak. Az első 2012-ben látott napvilágot, és tulajdonképpen az is egy projektindító, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, illetve a Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport programindító kötete. Ez a második kötet, amely alcíme Vatikáni magyar kutatások a 21. században, pedig a 2017. július 1-től induló új vállalkozás, a PPKE MTA Raknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport programadó kötete.
Mit tartalmaz ez a könyv?
Gyakorlatilag ez a kötet egy konferencia szimpóziumának előadásait tartalmaz, ennek nyilván az előadások jegyzetelt írott változatait. 2016. augusztusában rendeztük meg Pécsett az egyetem égisze alatt a 8. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust, és itt gyakorlatilag egy önálló szekciót, egy egynapos szekciót alkotott ez a kutatócsoport, a leendő kutatócsoport. Tulajdonképpen maga a kötet 15 tanulmányt tartalmaz, és gyakorlatilag a 14. századtól egészen a 20. század derekáig olvashatnak tanulmányokat az érdeklődők. A kötetet hárman szerkesztettük. Tusor Péter, a kutatócsoport vezetője, végezte a munka dandárját. Szovák Kornél, illetve jó magam voltunk a szerkesztőtársai. A tanulmányok szerzői között a római, illetve vatikáni kutatások közismert és a kutatásaikat most kezdő fiatal kutatói is megtalálhatóak. Többek között ugye a szerkesztőkön kívül megemlíthetem Tóth Tamást, a Pápai Magyar Intézet rektorát, Gárdonyi Mátét, aki a Veszprém érseki hittudományi főiskola tanszékvezető tanára, de ugyancsak az erdély szakértőként ismert Krupa Tamást a Szegedi Tudományegyetemről, illetve Nemes Gábort, aki szintén sokat kutat a Vatikánba, aki a Győri Egyházmegyei Levéltár munkatársa. És az ifjabb generáció tagjai közül Kanász Viktor nevét mindenképp érdemes kiemelni, már csak a témája kapcsán, ugyanis ő a Fráter György meggyilkolását dokumentáló vatikáni forrásanyag kiadásán dolgozik, és erről a projekttervről olvashatunk tőle egy tanulmányt. Gyakorlatilag három nagy blokk mentén szerveződnek a kötet tanulmányai, nyilván az időrendet, a kronológiát szem előtt tartva. Az első, a kötet több mint 50%-át kitevő rész a késő középkor, koraújkor határáig ívelő periódus tárgyalja, a 14. és 16. század között. 6 tanulmány foglalkozik különböző szentszéki magyar relációkkal, kapcsolatokkal. Ezt követi egy 17-18. századra súlypontozó rész, 5 tanulmánnyal, végül pedig egy 4 tanulmányos blokk zárja, amely egészen az 1950-es, 60-as évek fordulójáig ível.
Melyik az ön területe?
Évek óta a apostoli kamara fondját kutatom a vatikáni titkos levéltárban, különböző szegmenseit a késő középkori magyar szentszéki kapcsolatok eme részének, és gyakorlatilag ebben a kötetben egy 14. századi pápai adószedő tevékenységét elemzem, egy Petrus Stefani nevezetű kollektor működését mutatom be, akinek a tevékenysége nagyon jó adatolt, fönnmaradt a számadás könyve, amely ismert volt, és itt nem is arra helyeztem a hangsúlyt, hogy gyakorlatilag számokkal játszak, bár nyilván számok is adószedés kapcsán nyilván előkerültek, hanem gyakorlatilag arra próbáltam meg rávilágítani, hogy egy kollektor munkafázis sok révén tudta vagy nem tudta teljesíteni feladatát, tehát itt a munkaszervezés, például az Avignon, ugye a pápaság avignoni időszakát érinti ez a tanulmány, Avignon és a Kárpát-Perence, illetve Lengyelország, hiszen a magyar-lengyel kollektória 1370-től Nagy Lajos haláláig egy egységet képezett, sőt, már korábbtól datálva, tehát hogy a periféria és a centrum milyen módon tartotta a kapcsolatokat. Úgyhogy itt az apró részletekre próbáltam fókuszálni.
Most is éppen kutat a vatikáni titkos levéltárban tölti a napjait. Mi a kutatási témája?
Jelenleg szintén a Camera Apostolica fondjához tartozó homogén regiszter sorozatot tanulmányozok, a Libri Formatarum 14 kötetes sorozatát, amely tulajdonképpen egy bő névsor tartalmaz a nyugati kereszténység valamennyi területéről, a Rómába érkezők és a római kúriánál az egyházi rendek különböző fokozatait felvenni kívánó és felvevő személyekre találunk adatokat, és tulajdonképpen a magyar kutatás számára mindez idáig intakt volt ez az anyag. Én 6 éve figyeltem föl rá, és gyakorlatilag másfél éve kezdtem el egy picit szisztematikusabban vizsgálni, és mostani kutatásaim alatt valamennyi magyar származású klerikusra vonatkozó adatot szeretnék forrásföltárás és kiadásra történő előkészítési kapcsán föltárni, amelyek arra vonatkoznak, hogy a római kúriánál megjelentek és kisebb-nagyobb egyházi rendeket kívántak fölvenni. Ez azt jelenti, hogy 1426-tól indul ez a magyarok adatai tartalmazó széria, és 1523-ig bezárólag találhatunk adatokat. Nagyságrendet érzékeltetendő, több mint 1000 magyar vonatkozású bejegyzés található ebben a 14 kötetben. Nyilvánvalóan egy-egy személy az egyházi rend különböző fokozatait egymást követően vehette föl, ilyetén többször előfordulnak azonos illetőkre vonatkozó bejegyzések, de több száz előzetes becsléseim alapján 7-800 közötti magyar klerikusra találhatunk adatot.
Igen, aktív volt a magyar katolikus élet, még így a reformációt közvetlenül megelőző, vagy a súroló időszakban.
Igen, legutóbb éppen egy hónapja jelent meg egy nagyobb lélegzetű tanulmányom, amelyben azt vizsgáltam, hogy 1516 és 23 között pontosan a klerikus szentelések kapcsán milyen aktív volt a magyar-vatikáni, magyar-római kapcsolat, és hát meglepő eredményre jutottam, ugyanis ebben az időszakban közel 90 magyar klerikus érkezett Rómában, tehát itt gyakorlatilag egy 6 és fél éves időintervallumról van szó, hogy pappá szenteltessék magukat, vagy az egyházi rend bizonyos fokozatait vegyék föl, de általában pappá szentelésüket kérték. Ez pedig illeszkedik ahhoz az utóbbi időben igencsak előtérbe került nemzetközi kutatási metódushoz, amely azt hangoztatja, hogy a korábban a reformáció, a luteri reformációra vonatkozó ismereteinket nem ártana picit árnyalni, mind a katolikus alsópapság képzettség, mint pedig a szellemi színvonalát, adott esetben szokásait is újra kellene értékelni, hiszen ugye ez az adatsor is azt mutatja a magyarokra vonatkozó adatsor, hogy azért korán sem okozott a reformáció korai megjelenésével a katolikus egyház életében komoly válságot ez a folyamat. Andreas Rehberg, a Római Német Történeti Intézet munkatársa vizsgálta ezt a forrást 1517 és 1521 vonatkozásában, és ő tulajdonképpen nem csak a német egyháziak megjelenését vizsgálta, hanem összeurópai kereteket vett górcső alá, és több mint 900 klerikus talált 1517-ben, 21-ben talán 801 néhányat. Természetesen a nagy nemzetek tagjai felül reprezentáltak, Francia Királyság, Német-Római Birodalom területe, és nyilvánvalóan ugye a magyarok is ehhez tartoznak, a közép-kelet-európai régió, ugye itt akár a lengyelekre gondolunk, akár a magyarokra kevésbé jelentenek nagyobb tömegeket, viszont hogyha egy folyamatot nézünk, akkor ez igencsak jelentősen árnyalhatja a középkori magyar papságra, alsó papságra vonatkozó információinkat. Reformáció korában, de akár a késő középkor korábbi évtizedeire vonatkozóan is. Itt az alsó papságról beszéltem, döntően ugyanis az egyes vidék ki plébániák, plébánosai érkeznek Rómába, oltárigazgatói, kápolna igazgatói, és kérik a kisebb-nagyobb egyházi rendek fölvételének lehetőségét, és aztán a római kúriában rezideáló püspökök egyike általában föl is szenteli őket több társukkal együtt.
Nagyon érdekes csemmegének ígérkezik, ezt akkor megjelenésre is szánja majd?
Okvetlenül párhuzamosan próbálom ezt megvalósítani, egy okmánytárat, a teljes korpusz edícióját, kritikai kiadását készítem el, ezen dolgozom, és ezzel párhuzamosan pedig ennek monografikus feldolgozását. Ugyanis hát érdekes kérdések merülnek föl, hogy miért jönnek Rómába, milyen okok vezetik a papi szolgálatra vágyókat, az egyházi rendbe igyekvőket, hogy Rómába érkezzenek és itt vegyék föl ezeket. Tehát persze itt lehet sablonos választ adni, hogy az Urbs Eterna, a kereszténység központja, hát itt nagy presztízs valakit pappá szentelni. Nyilván ez is közrejátszott, de számos egyéb motivumrendszer is meghúzódik az egyéni döntések mögött, és persze amennyire nyilván a korabeli források ezt engedik, szeretnék ezekre az összefüggésekre több mint egy évszázadot vizsgálva rámutatni.
Köszönöm szépen, hogy megosztotta ezt velünk.
Köszönöm a lehetőséget.
Fedeles Tamás történésszel munkatársunk Gedő Ágnes beszélgetett.